Istennek igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom az öröm üzenetét, az imént felolvasott ige szakaszból emelem ki újra, tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk az igét, a 44. 45. verseket. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, tovább folytatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján összeállított sorozatunkat. Hétről hétre azt vizsgáljuk meg, hogy a különböző helyzetekben, amik abban a sokszínű, sokvallású, különös világban a római birodalom területén történik, és amelyben megszólal újra és újra az evangélium más-más helyzetben, más-más célcsoportot megszólítva, és a mai igehirdetésünknek ez a címe, hogy evangélium a kívülállóknak, a kívülállóknak. Nyilván itt elsősorban is a pogányokat kell érteni. A történetben egy római pogányról van szó, egy római századosról van szó, aki persze a birodalomban nagyon is benfentesnek számított, de más szempontból az Isten országa szempontjából mégis kívülállónak. A kívülállóság érzése azt gondolom, hogy minden korban jelen volt, és mi is különböző élethelyzetekben megtapasztaljuk, amikor futunk olyan szekér után, ami nem vesz föl, vagy olyan ajtón próbálunk belépni, ami be van zárva előttünk, vagy olyan társaságba akarunk bekapcsolódni, ami éppen összezár, és nem tudunk belépni abba. De talán ma, amikor olyan sok a zárkózás, olyan sok a zár, olyan sok a bezártság, magunkba zárkózás is, akkor még inkább igaz ez, hogy ez feltétlenül ki is termeli a kívülállóságnak az érzését. Ugyanígy a gyülekezetekben is talán nem is veszük észre, hogy milyen nehéz bejönni annak, aki kívülről akar bejönni. Egyszer egy alfakurzusra felkészítő, ilyen csoport, szolgálók csoportját felkészítő alkalommal azt próbáltuk eljátszani, hogy milyen az, amikor valaki tényleg kijön az utcáról, és akkor látja, hogy ott beszélgetnek csoportban az emberek, akik ismerik egymást, már jól el vannak egymással, és utána elmondta, hogy ez neki milyen érzés volt ezt megtapasztalni. És mi ugye, akik benn vagyunk, ezt könnyen figyelmen kívül hagyjuk. Egy neves lelkipásztor mondta azt, hogy minden közösség hajlamos azt gondolni, hogy nagyon befogadó, nagyon szeretetteljes, aki nem így gondolja, az már rég nincs ott. Valaki így fogalmaz a mai emberrel kapcsolatban, az életünk megtelt. Nem fér már bele újabb helyzet, újabb személy, tele a fejünk és a szívünk a mindennapi élet elintézni valóival, ügyes, bajos dolgaival. Kialakul az a hozzáállás, hogy elmegyünk a váratlan események, helyzetek mellett, a vendégek, a mások befogadása nem fér bele teli programozott életünkben. Ezt a bezárkózást erősíti a gyanakvás, a félelem, amely rossz hírekkel teli világban természetesen születik meg bennünk. Hát azt gondolom, hogy ezzel egy szomorú áment tudunk erre mondani, hogy ez valóban így van. Hogyan is juthat közel az ember az evangélium így a kívülállókhoz, és a kívülállók hogyan jutnak az evangéliumokhoz ilyen világban? A Bödes Pál lelkész testvéremet megkérdezném, ő erre bizonyára azt válaszolná, hogy a rádión keresztül. Ez nyilván ez a reményünk, ezért is van ez a rádió, meg talán még ez az a médium, ami leginkább képes az embert leültetni és egy ilyen személyes közelségbe vonni, de a Csányi Ágnes se felejtsük, ő is bizonyára ezen a véleményen van. De akárhogy is a lényeg az, hogy a kívülállóságnak az állapotán, ahogy ebben a történetben is látjuk, ahol otthonokról, hajlékokról, barátokról, családról, befogadásról, együttevésről olvasunk, csak úgy működik, hogyha megnyílik egy szív, és az nyitott szívre talál, hogyha a közösségben élik ezt meg az emberek, szívtől szívig, lélektől lélekig. Ha az egyik ember, a másik embernek emberként mondja, hogy az Isten befogadott engem, befogad téged is. Ez egy nagy csoda, persze. Ez egy nagy csoda. Erről a csodáról szól ez a mai részünk is. A történet egyik főhőse, az egyik szív, amit az Isten kinyitott, vagy már egy eleve elég nyitott szív volt, ez Cornéliusé, aki római százados volt, akiről azt olvassuk, hogy nem csak, hogy százados volt, hanem század parancsnok volt, tehát nagy jelentősége nincs, de a századosok között is egy fontos, jelentős személy, aki az egy Istenhez imádkozott, istenfélő ember volt, akiről jó véleménnyel voltak a zsidók maguk is, adakozó ember volt, a szegényekkel törődő ember volt, jó ember volt nagyon. Valószínűleg, hogyha ez most egy zsinagóga lenne, akkor ő most is ott toporogna az ajtóban, nem azért, mert elkésett, hanem azért, mert ő egy, mert a prozeliták, akik nem voltak meg körülmetélve, azok nem mehettek be zsinagógában, hanem hát valószínűleg Cornélius is egy ilyen zsinagóga kapuba toporgó prozelita féleség volt, de nem igazán, mert nem volt körülmetélve, és éppen ezért egy csomó szabály nem vonatkozott rá, és mivel ezek nem vonatkoztak rá, ezért nem is lehetett teljes jogú tagja annak a közösségnek, bár valószínűleg, ha körülmetélkedik, akkor se lett volna az igazi. A történetnek a másik hőse az Péter apostol, aki jelenleg Joppéban tartózkodik. Joppé és Cézárea mind a ketten a mai Izraelnek is a tengerparti részein tartoznak, a földközi tengerre néz mind a kettő. Nagyon szép tengerpartja van mind a kettőnek, és Cézárea a másik helyszín, ahol Cornélius élt, az pedig egy kifejezetten egy ilyen előretort helyőrsége volt Rómának. Az egy római város volt, színházzal, amfiteátrummal és hippodrommal, lovaspályával. És tulajdonképpen nem túl messze van ez a két hely egymástól. Péter éppen ott tartózkodik egy tímár házában, egy Simon nevű tímárnak a házában. Péter Jézustól már azt az életprogramot kapta, hogy ha felöveznek téged, akkor oda kell menned, ahova nem akarsz. Hát már ez a hely is egy kicsit olyan volt a tímárnak a háza, ugyanis egy zsidó szempontból aggályos foglalkozást űzött, ugye tímár volt, cserző, varga, és ez azt jelenti, hogy állat tetemekkel, állat bőrökkel dolgozott, olyan anyagokkal dolgozott, amik büdösek, és bizony neki szüntelen valamiféle megtisztulási szertartáson kellett részt vennie, vagy kellett volna, hogy részt tudjon venni a hitéletben, és hát egy ilyen ember vendégének lenni is már egy nagy bátorságnak számított egy vallásos zsidó részéről. De úgy látszik, hogy Péternek ez nem okozott gondot, amúgy is a szagoknak nagy szerepe van a misszióban, nagy szerepe van a diakóniában. Azt mondta valaki, hogy a diakóniát a szagolni kell, vagyis hát orral bírni kell. Hát úgy látszik, hogy Péter bírta ezt orral. És persze aztán arról nem is álmodik, hogy majd egy pogánynak a házába is elmenjen, ráadásul egy római századosnak a házába, arról végképp nem álmodott. És ugyanakkor mégis az a sorsa, hogy újra és újra maga is átélje a jövevénységet, a kívülállóságot. A Péteri levélben így is beszél a keresztény életről, egzisztenciáról, hogy jövevények és idegenek vagyunk. Ebben az ő sorsa is benne van, hogy mindig olyan helyre kellett mennie, ahova éppen ő nem akart menni, de az Isten lelke oda vitte. Miközben persze idegenként, jövevényként és kívülállóként ő a nagy befogadó is. Ugye Péter apostolt mindig kulccsal a kezében ábrázolják, és tulajdonképpen helyesen is, nem mintha a mennyországban majd ő lenne az ajtónálló, föltétlenül, hanem azért, mert ő volt az, erről bizonságot tesz az apostolok cselekedetei, aki a nagy-nagy ajtónyitásokat megtette. Először Jeruzsálemben a Szentlélek munkája az ő prédikációja nyomán, aztán pedig Samáriában, az előző fejezetekben olvasunk a samáriai misszióról, most pedig Róma felé, Cézáreán keresztül, és az akkor ismert világba indul el az Isten munkája. Az ő sorsa az, hogy idegen legyen, de idegenként mégis befogadó legyen, hogy ő nyissa meg az Isten országát, hogy oda bejöhessenek az emberek. És egyszerre ez a kettő igaz. És valószínűleg ez a kettő egyszerre igaz ránk is. hogy csak akkor tudunk lenni befogadók, ha mi is kitesszük magunkat az idegenség érzésének. Ha nem mindig csak azzal beszélgetünk, akit ismerünk, hanem mondjuk oda megyünk ahhoz, akit nem ismerünk. És ha kitettük magunkat ennek, akkor lehetünk mi is kicsit mint olyanok, mint Péter, akik megnyitják mások előtt az Isten országának az ajtaját. Akik nem burkolóznak bele a biztonságosba, a kiszámíthatóba, hanem komolyan veszik, hogy az Isten az küld minket, és persze a hétköznapok apró dolgaiba küld minket, lehet, hogy egy cipővásárlás során, lehet, hogy a piacon, így vagy úgy fogjuk ezt megélni, hogy bennünket most az Isten egy idegen helyzetbe, egy váratlan helyzetbe tett, és ott valamit akar velünk kezdeni. Csupa jövevénység, idegenség, sokszor ez nehéz érzés, ezen túltenni magunkat, de mégis ez lehet a kulcsa annak, hogy mások is meghallják az evangéliumot. Menet közben nyílnak meg a kapuk. Nem úgy, hogy ülünk egy helyben, hanem úgy, hogy az Isten küld minket, vagyis jövet menet az életünk folyamán ad ilyen helyzeteket. Hogyan történik ez meg ma is, tehát, hogy a kívülállók az evangéliumot meghallják? Három dologról röviden szeretnék beszélni, mert eddig nem beszéltem túl röviden, hogy az Istentől jövő látomás készít föl minket, és teszi lehetővé arra, hogy a mi szívünk az befogadó legyen. Másodszor arról, hogy a vendég szeretet által lesz lehetővé, a befogadás lesz lehetővé az, ami nehéznek tűnt. És a vendég szeretet által az könnyű lesz. És a harmadik, hogy a befogadás akkor jön létre, ha Isten kegyelméből embernek bizonyulunk. Azt mondta Péter apostol, amikor leborult eléje Cornelius, hogy állj föl, én is ember vagyok. Először tehát arról, hogy az Istentől jövő látomás teszi lehetővé a befogadást. Az Isten országa az egy jó részt számunkra látomás. De egy olyan látomás, amit meg lehet élni, meg lehet tapasztalni. De csak úgy, hogyha ki is próbáljuk, de ehhez persze kell, hogy lássuk, hogy mit kell kipróbálni. Egyszer egy gyülekezetben, ami egy egyetemi városban volt, és sok egyetemi tanár, értelmiségi járt oda, volt egyetlen egy nem diplomás gyülekezeti tag is. És megkérdezték, hogy miért jársz te ide? Azt mondja, hát bevallom őszintén, 25 éve egy szót se értek a prédikációkból, de azért ide járok hűségesen, mégpedig azért, mert hétfőnként van egy csapat, akivel kimegyünk a külvárosba, és ott mindenféle csavargó szegény gyerekek között eltöltünk egy-egy estét, pingpongozunk velük, beszélgetünk velük, és hogyha kell, akkor segítünk a házi feladatot is megcsinálni nekik. És ez olyan nagy élmény számomra, hogy soha ezért a szolgálat miatt soha el nem hagynám ezt a gyülekezetet. És tudja, mit arra jöttem rá, meséli ez az ember, hogy onnan tudhatjuk, hogy az Isten egyetlen módja van arra, hogy meggyőződjünk, hogy az Isten ígéretei igazak, hogyha kipróbáljuk. És mondta ez az ember, lehet, hogy 25 éve ez volt a legjobb prédikáció, ami abban a gyülekezetben elhangzott. Azért van szükség erre a látomásra, mert azt kellene Péternek megtenni, ami elképzelhetetlen volt számára, ami meghaladta a képzelő erejét, amiről még álmodni sem tudott, vagy akart volna. Képzelő ereje korlátait kellett legyőzni, erre való a prófétai látomás. Neveltetésénél fogva, az pedig egy erős dolog a neveltetés, nem tartotta elképzelhetőnek, hogy bemenjen egy nem zsidó házába, pláne, hogy vele egyen. A látomásnak a lényege pedig az, ugye, hogy egy nagy lepedőben mindenféle állatok leereszkednek oda elé, tehát négylábú csúszómászó állatok, az földnek minden madara, és azt mondja a Istennek a lelke, hogy öljed és egyed. Ugye ez azért volt nagyon nehéz egy zsidó számára, mert a tisztaságnak épp az a lényeg, hogy mindent rendben tartunk, és mindent elkülönítve tartjuk. Külön hűtőbe tartjuk a tejet, külön a húst. És a tisztát nem keverjük össze a tisztátalannal, és itt meg minden össze volt keveredve, Péter meg jól össze volt zavarodva. Ugye ez itt a zsidó ANTS felfogással teljesen szembe ment, amit itt látott. Tiltakozott is rendesen, azt mondja, hogy semmiképpen nem lehet ez, még ott a révült állapotában is tiltakozott, hogy semmiképpen nem lehet ez, mert soha semmi tisztátalant nem ettem. De aztán jön az Isten válasza, amit az Isten megtisztított, nem mond tisztátalannak. De ami itt történik, tulajdonképpen ez egy személyes meggyőzés. Nem madzagon rángatja azért a lélek Pétert, hanem hát még utána is olvassuk, hogy gondolkodik az értelmén annak, amit látott, meg egy háromszor is megismétlődött ez a látomás. Szóval elkezdett ez benne dolgozni, és munkálni, és formálni őt belülről. Tényleg, hogyan is működik a profétai látomás? Hát vegyünk egy másik példát Izsaiástól, aki arról beszél, hogy a farkas és a bárány együtt fog lakni. Ez egy, az Isten országának egy nagy látomása. Ugye sokszor érezzük azt, hogy hát bizonyos utcákba azért nem mennénk el, mert az érzésünk szerint ott farkasok laknak, tehát a farkasokkal pedig nem barátkozunk, mert azok megeszik a bárányt. Nyilván ez a tapasztalat is, hogy a farkas megeszi a bárányt. Hogyan lehet az, hogy mégis esetleg ennek az igazságából valamit meglátunk? Hát úgy, hogyha például azt tudjuk először elképzelni, hogy itt belül megbékül a farkas meg a bárány. Mert mi is farkasok vagyunk néha, én is mikor a csúcsforgalomban közlekedek, néha a farkast úgy kell visszatuszkolnom magamba, meg amikor politizálunk, akkor is a farkast vissza kell nyomni, vagy amikor az érdekeink sérülnek, akkor ott van bennünk a farkas. Na most, hogyha mégis megtörténik az, hogy megszelidül a mi vad természetünk, és együtt lakik itt belül a Krisztustól megváltott bárány, meg a farkas viszonylagos nyugalomban, akkor azt mondjuk, hogy igaz ez a profétai látomás, és akkor innentől kezdve reménykedhetünk abban, hogy ha itt belül is ez megtörténhet, akkor az kívül is megtörténhet. És tulajdonképpen hát arról szól ez a történet, hogy meg is történt. A római farkas, a birodalom egyik kiemelkedő tisztje, házába fogadja a bárány Jézus apostolát is. Azt olvassuk, hogy együtt laknak, utána marasztalja, hogy lakjál itt még velem egy ideig. A farkas és a bárány együtt lakik. Aztán persze a végén csak fölfalta a farkas a bárányt, Pétert Rómában keresztre feszítik, de az áttörés az megtörtént. Ő már tudja, hogy milyen az, mert ő együtt lakott egy farkassal, aki nem bántotta. Milyen az, amikor a bárány és a farkas együtt lakik. És lehet, hogy te is tudod, milyen az egy cigány emberrel leülni, együtt enni, együtt inni, mert már ez megadatott neked. És így lehetne folytatni a sort. Minden persze itt kezdődik el, a szívünkbe kezdődik el, itt formál minket a lélek, itt formál bennünket az ő igéje. Másodszor tehát a szívben, először is a szívben kezdődik ez el, másodszor a vendég szeretet által lesz ez lehetővé, lesz ez láthatóvá. Nagy jövés-menés van ebben a történetben. Vendégeskedés itt, vendégeskedés ott. Péter is megvendégeli a Simon Tímárnak a házában a Cornelius pogány követeit, és aztán ő is bemegy a pogány Cornelius házába. És csupa olyan dolog történik, ami addig még nem történik, mégsem érezzük azt, hogy ez olyan hú, de nehéz lenne most. Ja, ez nagyon, most összeszorítom a fogamat, és kibírom valahogy ezt az ebédet, amit ez a Cornelius készített nekem. Mert ez a vendég szeretetnek a csodája. Ez a vendég szeretetnek a csodája, hogy ami nehéznek tűnt, az könnyűvé lesz. Mert előtte lehet, hogy mi is, amikor elmegyünk egy helyre, akkor mérlegeljük, hogy ki van fölül, ki van alul, ki érezheti többnek magát, ki kevesebbnek, én miért kell, hogy rosszul érezzem magamat, vagy ő miért érezheti rosszul magát, de abban a pillanatban, hogy leültünk az asztalhoz, eltűnnek ezek a különbségek. És átéljük az egységet. És minden így működik, hogyha befogadunk valakit, tényleg nagyon nagy nyitott szívvel, szeretettel, és egy szinten vagyunk, tehát nem leereszkedünk a másikhoz, és nem éreztetjük ezt vele, hogy mi valamiben különbek lennénk, akkor tud ez megtörténni. Például szerintem ez a nagyszerű a baba-mama körben is. Egyszer én is voltam, ott helyettesítettem Edinát, és beszélgettünk az anyukával, hogy a rossz mamba, vagy a DM-ben olcsóbb a pelenka, meg minden. Tehát hogy próbáltam fölvenni azért a ritmust. És kijöttem utána, és azt mondtam, hogy miért éreztem ilyen jól magam ennyi nő között, ugye? Bárány a farkasok között. És hát azt a választ találtam, hogy azért, mert mindannyian a földön ültünk. Ott ültünk a nagy szőnyegen, körbe a földön. Ez olyan egyenlővé tett mindenkit, és ez az egyenlőség érzés pedig volt közöttünk bíró, jogász, gyerekorvos, meg olyan, aki már kismama időtlen idők óta, vagy könyvelő, vagy bármi más foglalkozása van, és úgy keltünk föl, hogy milyen jó volt, mert ott ültünk a földön mindannyian. És ettől egyenlőek voltunk, és befogadottnak éreztük magunkat. És hát ez a csodája a vendéglátásnak is. Mert az együttevés az előítéleteket rombol le. Az együttevés az tényleg egyenlővé tesz bennünket. És ezt éljük meg az úrvacsorában is, ezt éljük meg a házi csoportokban, ezt éljük meg az Isten tisztelet utáni nyilván vendéglátásban is, ez, amire ma is készülünk, ezt éljük meg a vacsorákkal egybekötött alfakurzuson, amikor az emberek nagy idegenkedve bejönnek, és az első alkalommal így elmúlik a félelmük, és hát, ahogy mondtam is, a babamama körön is akár, de minden más alkalommal, amikor igazán így ezt az egységet és egyenlőséget tudjuk megélni. Ezért óriási nagy szerepe van az otthonoknak, mert ott lehet valósággá mindez, hogy a bárány és a farkas együtt lakik. Most a házasság hetére készülünk, és ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az Istennek milyen fontos eszköze volt a kezdetekben is, az otthonok, és ma is, hogy az ő munkáját az Isten országa tudjon terjedni közöttünk. Ezt nem lehet eléggé túlhangsúlyozni. Az apostolok cselekedetében még ugye Lídiáról olvassuk, hogy ő megnyitotta a szívét, és megnyitotta a házát az apostolok előtt, és ott alakult meg az első gyülekezet Filippiben. Végül pedig arról szeretnék beszélni, hogy a befogadás akkor jön létre, ha Isten kegyelméből embernek bizonyulunk. Azt mondja Péter, hogy én is ember vagyok. Mit is kell ez alatt érteni? Persze ez alatt nagyon sok mindent lehet érteni, és ezt félre is lehet érteni. Hát ugye például ma már az bizonygatja, hogy a lelkész is ember, ez nem olyan nagy üzenet, ezt tudja mindenki jól. Mert bizonyítjuk ezt ugye hétről hétre. Vagy az, hogy a keresztény is ember, hát most már tehát olyan nagy különbséget bizonyos értelemben nyilván nem tapasztal a világ sem, és ezért ezt különösképpen nem kell bizonygatni. Sokszor azt, hogy én is ember vagyok, az azt jelenti, hogy hát én is bénázok, én is hibázok, én is nyomorult, gyarló ember vagyok, de itt valószínűleg nem ezt akarja mondani Péter apostol. Vagy az, hogy én is ember vagyok, az meg néha azt mondja, hogy azt jelenti, hogy nekem is vannak jogaim, emberi jogaim, van méltóságom, ami igaz is, de hogy ez egyfajta ilyen elvárás és követelés kapcsolódik ez a mondathoz, hogy én is ember vagyok. Itt milyen értelemben használja ezt Péter? Én azt gondolom, hogy jézusi értelemben. Mert ő nem akarta kihasználni azt a helyzetet, hogy most ott leborul előtte Cornelius, nem alárendelt, nem fölérendelt viszonyba gondolkodik, hanem azt mondta, hogy mi elsősorban emberek vagyunk, mert ezt láttuk az Istentől is, hogy ő is így közelített hozzánk. Az Isten sem úgy jött el, hogy küldött egy okiratot, hanem az ő fiában testé lett közöttünk élt, vele ettünk, és még halálunkat is meghalta. Sőt, itt ebben az igehirdetésben azt mondja Péter, hogy föltámadt, és akkor is velünk evett. Még akkor is embernek bizonyult, miután föltámadt. Együtt ettünk vele. Nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem emberi formát vett fel, hozzánk hasonló volt, embernek bizonyult. Embernek lenni azt jelenti, hogy tudom, hogy mit jelent a szomorúság, tudom, hogy mit jelent a veszteség, tudom, hogy mennyire el tudsz te is keseredni, de azt is tudom, hogy lehetünk egymásnak társai, és az Isten a legnagyobb dologra használhatja föl a mi barátságunkat, hogy az Isten lelke kiáradjon közöttünk, és az Isten országa testet öltsön bennünk. És ebben benne van az is, hogy ember vagyok, tudok adni, és tudok elfogadni. Talán ezzel is olyan sok bajunk van, hogy két szélsőséget látunk, vagy azt, hogy megtanultuk, hogy szégyellősek legyünk, és nem mutassuk azt, hogy valamink is hiányzik, nem mutassuk ilyen értelemben, hogy emberek vagyunk, vagy pedig azt látjuk a lelkész hivatalból, hogy ha valakinek egyszer adtunk, akkor másodszor már úgy jön be, hogy ez neki jár. Én is ember vagyok, nekem is jár. De valahol egyik sem az, amiről itt szó van, hanem az őszinte adásról és őszinte elfogadásról szól ez. Én is ember vagyok. Nagy kegyelem ez, hogyha ez megtörténik, hogy nagy kegyelem volt, üsztörténeti jelentőségű esemény, amit le van írva. Nagy szüksége volt Péternek is erre a tapasztalatra, hogy felszabaduljon a görcsei, az előítéletei alól. Bennünk, nekünk is mindig minduntalan szükségünk van erre. És nagy szüksége volt erre Cornéliusnak is. Ez persze még egy izgalmas kérdés, hogy neki miért, ugye? Mert azt olvassuk, hogy egy nagyon jó ember volt. Istenfélő ember volt, az imádságai fölhatottak az égig, adakozó ember volt. Hát minden jót emberileg el lehet mondani róla. Miért volt neki szükség erre a kegyelemre, az Isten lelkére, erre a befogadásra? Honnan tudjuk, hogy erre valóban szüksége volt? Hát szerintem onnan, hogy ő igazán hálás volt ezért, mert tudott elfogadni. Hálás volt ezért a befogadásért, és ebből derül ki, hogy szüksége is volt rá. Mert azért csak nem jó egész életen át ott toporogni az ajtóban, azért csak vágyik az ember a Krisztus közösségében, az úrvacsorában is, és arra az ölelése, hogy szorosan érezze, hogy átöleli, elfogadja őt az Isten. Ki tudja, mi munkát annak az embernek a szívében, mennyi görcs volt ott, és most, hogy kiáratál az Isten lelke, ő is kiálthatta, hogy abbá atyánk, hogy a Krisztus által atyánk van. Mi is értékeljük nagyra ezért ezt a közösséget, örvendezünk annak, hogy ennek részei lehetünk, és Isten használja a mi jövevénységünket és idegenségünket ebben a világban arra, hogy mi is másnak megnyithassuk az Isten országát, hogy a kívülállók bévülvalókká lehessenek. Amen.